ebben a hónapban egy kicsit a hit és a hitetlenség témakörében is vizsgálódunk, és tovább is megyünk majd a krédóban, a sorozatunkban. Most a Máté evangélium a 14. részének a 22. versétől olvasom Isten igéjét. Azután nyomban sürgetni kezdte a tanítványait Jézus, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Miután elbocsátotta a sokaságot, egyedül felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. Már hajnalodott, amikor Jézus odament hozzájuk a tengeren járva. Mikor pedig a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrémültek, és azt mondták, kísértetez, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így válaszolt neki, Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vizem. Ő pedig így szólt, jöjj! És Péter kiszállt a hajóból, járni kezdett a vizen, és elindult Jézus felé. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban lévők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Nyilván ti is emlékeztek rá, hogy kb. 2 vagy 3 héttel ezelőtt ennek a történetnek a párhuzamos történetét vettük, amikor a tanítványok nem bírnak a viharral, és Jézus pedig az a hajó hátuljában, a csónakjuk hátuljában alszik. Első olvasása azt hihetnénk, hogy ugyanannak a történetnek a két variációjáról van szó, mert van ilyen az evangéliumokban. Azonban mind a két történetet leírja Máté. És mivel Máté evangéliuma egy jól szerkesztett, tudatosan szerkesztett, egy adott célközönségnek megírt, és tulajdonképpen nagyon-nagyon jól végig gondolt írás, ezért joggal merül fel az a kérdés, hogy nem véletlen, hogy Máté mind a kettő anyagot megőrizte, és az evangéliumába bele helyezte. Éppen ezért nagyon fontosak a különbségek, és nagyon hangsúlyosak a különbségek, és érdemes ezeket megnézni, és azt gondolom, hogy valamilyen üzenetet Máté ebben elrejtett. Itt is Jézus küldi a tanítványokat egy nagyon fárasztó nap után a tengerre. Az előzmény az, hogy 5000 ember megvendégelésén vannak túl. Ez egy emberi találkozásokkal, történésekkel teli nap. Ez az 5000 ember, ez csak a férfiakat számolták így, hogy 5000, minimálisan 10000 ember, asszonyokkal, gyerekekkel. Vitatkozó asszonyokkal, visítozó gyerekekkel, kiáltabáló férfiakkal, 10000 fő, már a látványnak is sok. Jézus egész nap tanít, nyilván sokan kérdezték őt, sokan érintették őt, és ismerjük a történetet, hogy a nap végén, amikor már esteledik, nem akarja a sokaságot éhesen elbocsátani, és akkor hangzik el a kérdés a tanítványok részéről, hogy mit adjunk nekik enni, és Jézus részéről pedig azt, hogy adjatok nekik ti. Előkerül a kisfiúnak a hala és a kenyere, amit Jézus megsokasít. Ritkán gondolunk bele, azt hiszem én is életemben, először ennek a történetnek a logisztikájába. Mert ez úgy pár versben leírja az evangélium, de most képzeljük el, hogy 10000 ember csak 50-esével leültetné. Hát aki már megpróbált, akár csak egy 100-as tömeget, valamilyen rendbe leült, én már próbálkoztam vele, az tudja, hogy ez nem kis feladat. Majd az, hogy ez ennek a sokaságnak a Jézus kezén átment kenyeret és halat kiosztani, akárhogy is gondolunk a kenyér szaporítás csodájára, az logisztikailag egy igen-igen megterhelő feladat. Majd összeszedni a maradékot, kosarakba rakni, Ezek az emberek szellemileg és fizikailag is kimerültek. És Jézus azt mondja nekik, hogy menjenek át a túlsó partra. Jézus unszolja a tanítványait, hogy hagyják el a sokaságot, és menjenek, mert kell a csend, kell a tömegtől való eltávolodás. És Jézus is felmegy a hegyre imádkozni, és azt mondja az ige, hogy az éjszakát az atyával való imádsággal töltötte. Mert kell a csend. Kell az, hogy egy eseményekkel teli nap után ott legbelül a dolgok összeálljanak. Nem tudjuk, hogy Jézus mit imádkozott, de azért csak gondoljuk meg, nem tudom, hogy ti vagytok-e úgy, hogy amikor nagyon peregnek az események, akkor utána olyan nagy szükségünk lenne arra, hogy leüljünk, végig gondoljunk, bizonyos találkozásokat megemészünk, lereagáljunk legalábbis magunkba, hogy valahogy az ember úgy tisztázza, hogy mindabban, amiben benne volt, mit is érdemes megtartani, mit érdemes elengedni, hova is rakjuk az eseményeket. Kell a csend, hogy a terheket le lehessen rakni. A napközben felmerül, talán meg sem fogalmazott, csak ösztönösen érzékelt kérdéseket fel lehessen tenni, ki lehessen mondani, legalább imádságban, vagy legalább magunknak feltenni ezt a kérdést. Jézus az éjszaka egy részét imádsággal tölti, a tanítványok meg evezéssel. Hát a fizikai munka se rossz terápia egy ilyen szellemileg és megterhelő nap után, de valószínű, hogy ők jobban szerettek volna nyugodtan aludni. Azonban egy nem olyan vihar van itt, ugye múltkor beszéltem arról, hogy ez a Genezáretó nagyon gyorsan van vihar, hegyekkel körülvett tó ez, és nagyon hamar felkorbácsolódik a víz, de ez nem olyan vihar, amivel a tanítványok nem bírnának. Igen, a szél szembefúj, igen, a hullámok nagyok, de legfeljebb az álmukban vagy a szunyókálásukban zavarja őket, nincsenek életveszélyben. De annyira mégiscsak nagy ez a vihar, hogy az éjszakájukat széttördelhette. Nem tudom, milyen alvók vagytok, de nyugosabban ébredek azután az éjszaka után, miután kétszer, háromszor, négyszer már végig fölébredtem, és vagy egy autóbuszon hánykolódva, sokszor megtettem ezt az utat Budapest és Kolozsvár között és vissza, még ha végig is alussza az ember ezt az utat, de mégse pihen úgy, mint ahogy az ágyában nyugodtan megtehette volna. Milyen érdekes, hogy a tanítványok nem sokáig élvezhették az újonnan megtapasztalt csoda mámorát. Mert van abban valami részegítő abba a tapasztalatba, hogy Jézus megvendégel 5000 embert. Mindenkor nagyon nagy késért kérdése a kenyér kérdés. És átélni azt, hogy ekkora sokaságot Jézus megvendégel, hogy Jézus nem csak hogy úgy is ura a testnek, hogy nem csak meggyógyítja a betegséget, hanem hogy hozzá tud nyúlni a kenyér kérdéshez, és jól is tudja lakatni ennyi embert. Hogy olyan mesterünk van, aki mindezt képes megtenni. Én azért el tudom képzelni, hogy a tanítványok szíve tele volt ennek a csodának a mámorával. Majd átélik a teljesen hétköznapi megszokott vihart, hogy nem tudok kényelmesen aludni, hogy széttöredezett, nem tudom magam kipihenni, hogy széttöredezett az éjszakám. És van ebben valami nagyon nagy tanítás, hogy Jézus tanítványaként átélnek csodákat, meg viharokat. Olyan eseményeket, amiben vitetnek, hordoztatnak, és olyan eseményeket, amiben elő kell venni a evezőlapátokat, mert a szél szembe fúj. És keményen kell dolgozni azért, hogy valamit is előbbre jussanak. És milyen érdekes, hogy aki képes 5000 embert megvendégelni, vagy 10000-et, az nem garantálja a hátszelet és a szélcsendet. Én azt gondolom, hogy mindegyikünk közös tapasztalata, hogy időnként vitetünk, és van hátszél, és van csoda, és vannak olyan utak és megtapasztalások, amiben az ember csak rácsodálkozik, hogy ezt megkaptam. És van, amikor érthetetlenül nincs hátszél, nincs oda, evezni kell, és a szél reménytelenül szembe fúj. Van valami szép tanítás, hogy Jézus mind a kettőt megtapasztaltatja a tanítványaival. Hajnalodik, és itt történik valami. Ha ismerték volna ezt az érzést, most egy kicsit kiszínezem a történetet, akkor talán Jakab megkérdezte volna Jánostól, hogy mondd János, nincs déjà vu érzésed? Ezt mi már átéltük. Jó, nincsenek olyan nagy hullámok, nincs olyan nagy szél, nincs az életünk veszélyben, Jézus sincs a hajón, de ezt már úgy átéltük, hogy így a éjszakán a hajón hánykolódunk, és egy kicsit reménytelenül fáradtak vagyunk. Hajnalodik, az éjszaka keveset aludtak, és nagyon valószínű, hogy a víz felszínét ilyen elkezdi a hajnali derengésben egy köd borítani. Dunaparti gyerek vagyok, és ezt sokszor átéltem, hogy hajnalba, hát a hőmérséklet különbség következtében a víz felszínén egy ilyen pára jelenik meg, amitől nehezek a látási viszonyok. Nehéz beazonosítani a jelenségeket. És azt látják, hogy valami ott van. Valami vagy valaki, mintha járna a vízen. És amikor valami új dologgal találkozunk, akkor mindegyikünk, így a tanítványok is, az addig ismertbe helyezzük bele. Azt a tanítványok még nem érték át, hogy Jézus képes járni a vízen. Ugye Majsé tanár úr kedvenc mondása, nem tudom, hogy a jelenlévő teológus hallgatók hallották-e, mert hogy a teológus az az ember, aki képes járni a vízen, azaz a lehetetlenségeken is át tudja magát verekedni. Én sokszor haragudtam már erre a mondatra, de a tanítványok nem érték még át, hogy Jézus jár a vízen. Az ő fogalomvilágukban erre csak egy testetlen szellem lehetett képes. És hát éppen ezért nagyon megijednek, mert azt gondolják, hogy egy szellemet látnak. És Jézus nyilván kiabálni kezdenek, hogy ki az, mi az, nyilván a rémület úgy elhatalmasodik rajtuk, és Jézus azonnal azt mondja nekik, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek, beazonosítja magát. El tudom képzelni a döbbenetet a gondolataikban, vagy az arcukon. Ismerős ez a hang, ismerősek a mondatok, és talán tényleg elkezdik hinni, hogy nem egy szellemmel találkoznak, hanem megdöbbentő módon, csoda-csoda hátán Jézus jár a vízen. Nincs korholás, mint előző esetben a vihar történetében. És szinte azt lehetne várni, hogy Jézus belép a hajóba, és úgy simán megy tovább a történet. De nem, mert akkor megszólal Péter, és azt mondja, hogy Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád mehessek a vizeken. Péter az az ember, aki mindig előbb beszél, mint ahogy gondolkodik. És most ismét megszólal. Magam előtt látom a tanítványok arcát, amint úgy pár redő megjelenik rajtuk, és azt mondja, hogy már megint ő szólal, meg már megint csinál valamit. Mert ugye ismerjük ezeket az embereket, akik már megint mondanak, tesznek, csinálnak valamit, amire az ember azt mondja, hogy hát kellett ez. Idegesítő és izgága ember ez a Péter. És mégis nagyon sokat köszönhetünk neki. És nagyon sokat köszönhetnek a tanítványok is. És azért nézzük meg egy kicsit, hogy mi az, amit köszönni lehet Péternek. Miért kéri Péter, ha járhasson a vizen? Nekem ez a gondolat kezdett el ennek a történetnek a kapcsán kezdett el bennem megfogalmazódni, és miért engedte meg neki Jézus? Helyén volt-e Péter kérése? Milyen meg vagyok róla győződve, hogy nem gondolta ezt Péter végig. Hogy ő ezt mondja, úgy spontán, ugye a rájellemző spontanitásra azt mondta, hogy te vagy, ha te tudsz járni, akkor én is hadd járhassak a vizem. És azt gondolom, hogy ez a kérdés, a mai igehirdetésünk legfontosabb kérdése, hogy miért kérte Péter, hogy járhasson a vizem? Hősködni akart a többiek előtt? Erre Péternek volt hajlama. Ugye ő mondja azt, hogy Uram, ha mindenki megtagad, én soha. Ugye ő az, aki levágja a főpap szolgájának a fülét. Ennek az embernek volt hajlama a felesleges hősködésre. Ki mondta volna azt, amit igazán mindenki gondol, de csak ő merte a magas spontaneitásával megfogalmazni. Mert erre is van hajlama. Péternek minden izgágassága ellenére nagy hajlama van arra, hogy a mindenkiben ott lévő kérdést ő kimerje mondani. Amikor Péter azt kérdezi, hogy Uram, Jézus azt mondja, hogy aki elhagyja apját, anyját, százannyit kap, akkor azért Péter megkérdezi, hogy Uram, mi mindent elhagytunk. Mi lesz nékünk? Mi elhagytunk csónakot, mesterséget, családot. Mi lesz? Megéri? Jó, szép, az Isten országának tagjai vagyunk, de úgy emberi földi viszonylatban, mert azért mégiscsak enni kell, meg gondoskodni kell. Mi lesz? És meg vagyok róla győződve, hogy Péter kimeri mondani azt a mindenkiben meglévő, ott lévő kérdést, ami a tanítványokat is foglalkoztatta. Péter elsőnek mondja ki azt, hogy Jézus kérdésére, aki megkérdezi, hogy kinek tartják őt a tanítványok, hogy ő az Isten messiása. De elsőként ő az, aki megtagadja Jézust. Péter mindig előbb jár a szavaival, mint a belső valóságával. És ez az élete történéseiben is láthatóvá válik. De ezzel csak azt teszi transzparenssé, azt teszi láthatóvá, ami minden tanítványban ott lehetett, illetve ami mindenkor, minden tanítványában ott lehet. Csak talán ilyen izgágán, mint Péter, vagy visszafogottabban, nem kiadva magunkat, jobban rejtve magunkat, hordozzuk ezeket a kérdéseket. Hordozzuk a kételjeinket, mert tulajdonképpen ez egy ilyen kételkedő mondat, hogy Uram, ha te vagy, akkor én is hadd járjak a vizem. Szükségszerűek-e a kételyek? Igen. De nem mindegy, hogy hogyan és miért kételkedik az ember. Péter kérdése így hangzik, hogy ha Isten fia vagy, és ez a ha te vagy, ez az ejszőej, ez nagyon mátéi fordulat. És ha megnézzük, hogy ez a Máté evangéliumában hol fordul elő, akkor hát egy nagyon érdekes összefüggést találunk. Elhangzik a Máté 4-ben, a megkísértés történeténél, az ördög szájából. Ha Isten fia vagy, akkor mondta, akkor változtasd a kenyereket kövekké. És elhangzik a keresztnél, a Máté 26.63-ban, ahol gúnyolja Jézust a tömeg, és ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Ez a kérdés így, hol sátáni hang, hol az értetlenségnek a hangja, tulajdonképpen a nem értésnek, és egy kicsit a nem érteni akarásnak a hangja. És ezt így Jézus mindig visszautasítja. A sátánnak ellene mond, a tömegnek pedig nem szolgálja ki a csoda igényét. Mert ez a fent említett igéknél a cél mindig ugyanaz, provokálni Jézust, hogy tegyen valami olyat, amivel igazolja isteni mi voltát. De nem a hit a teljesebb hit érdekében, hanem úgy, hogy eltérjen az Istentől neki adott úttól. És Péter... Péternél én azt gondolom, hogy keveredik a hinni és érteni akarás azzal az emberi törekvéssel, arra mindegyikünkre jellemző emberi törekvéssel, hogy használni akarja az Istent. Bár Péter ötlete a vízen járás, Jézus jóvá hagyja. És azt mondja neki, hogy gyere! Mert mi másképp lehetne ebben az ötletgyár embernek megmagyarázni, hogy mi minden keveredik benne. A valódi hinni és érteni akarás, avval a nagyon emberi indulattal, ami Péterre és mindegyikünkre jellemző. Péternek nem lehet intellektuálisan elmagyarázni, hogy milyen motivációk keverednek benne. És egyikünknek sem lehet pusztán intellektuálisan elmagyarázni, hogy milyen motivációk keverednek bennünk. Valahol mindig a gyakorlatban, a gyakorlati életünk hullámaiban, süllyedéseiben értünk, fogalmazgatunk, és ha nem is fogalmazunk meg, de valamilyen módon érlelődünk abban a tekintetben, hogy a Jézust érteni akarásunk, és az Isten provokáló magatartásunk valahol szétválasztódjon. És Péter nem azért kap dolgálást, amikért bátran és vakmerően kilépett a csónakból. De jó, hogy vannak ilyen emberek, akik bátran és vakmerően kimernek lépni, most így áttételesen és átfogalmazva az életüknek abból a biztonságos kis ladikjából, ami nem életbiztosítás, de mégiscsak egy szilárd pont a talpuk alatt. De jó, hogy vannak ilyen emberek, akik megmerik tenni ezt Jézus szavára. De nekik is szükségük van arra, amire egy Péternek szüksége volt, hogy a hitük, a hinni akarásuk, és az Isten provokáló vakmerőségük, most ezt így hadd mondjam, valahol egy kicsit szétválasztódjon és feltisztuljon. Jézus engedte, hogy Péter kilépjen a csónakból, és engedte, hogy süllyedjen. Mert a hite az érlelődése szempontjából szüksége volt erre. Jézus nem analitikusan elmagyarázza neki, nem is értette volna, vagy nem, annak a kornak nem ez a nyelve, hanem a gyakorlatban megérteti vele. Majd még sok ilyen csónakból kilépést és süllyedést fog átélni ez az ember, mire a végén azt fogja mondani a Péteri levélben, és ez nagyon érdekes, hogy a ti kit próbált hitetek, amely vecsesebb, a veszendő, ám tűz által kipróbált aranynál tiszteletre, dicsőségre és elismerésre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Ezt a mondatot az az ember tudja leírni, akinek a hite ezer tűzön, kételyen, kétségen, csónakból való kilépésen és süllyedésen ment át, esetleg időnként még a tófenekén is találhatta magát, kétségbeesve. Szükségszerűek-e a kételyek? Bennem, hogy ez merült fel a Péter története kapcsán, és azt mondom, hogy igen. Ha mindig együtt járnak ilyen a ránk szabott csónak kilépésekkel és süllyedésekkel, akkor igen. Mert akkor az érlelődésünkre és a megerősödésünkre visznek. Jézus megdorgálja Pétert, besegíti a csónakba, és nagyon érdekes a történet vége, mert a tanítványok nem Pétert tapsolják meg. El tudom képzelni, hogy miket gondolnak a tanítványok, hanem leporulnak, és Jézusban megismerik az Istent. És ez nekem nagyon komoly kérdés, nekem nagyon komoly kérdéseket tesz fel. Azt mondják, hogy bizony Isten fia ez. Vajon mitől? Attól, hogy járt a vízen? Attól, ahogy Péterrel bánt? Mi indította a tanítványokat erre a hitre? Valószínűleg mind a kettő. Hogy újra látták Jézusnak a természet feletti hatalmát, és talán valamit megsejthettek az emberi szív feletti hatalmából is. Különböző emberek vagyunk. Én azért értem nagyon Pétert, mert a személyiségem, az alkatomban ott van ez a fajta mentalitás. És talán mások, akik rejtőzködőbben vagy visszafogottabban hordozzák a maguk kételyeit, ők is erőt meríthetnek Péter tapasztalatából és Péter útjából. Álljunk fel és imádkozzunk. Köszönjük neked, hogy tudsz bánni a kételjeinkkel, a kérdéseinkkel, a nem értésünkkel, és tudod, hogy az nem a, hogy keveredik valami, néha valami alulról jövő hanggal, és néha egyszerűen pusztán emberi csodavárással. Köszönjük, ahogy hordozol és érlelsz bennünket. Állj meg bennünket, kérünk ezen az úton. Akkor is, amikor tudunk járni a vizeken, amikor hátszerünk van, amikor láthatjuk, hogy hogy elégítesz meg sokaságot, és akkor is, amikor szükségben vagyunk, amikor eveznünk kell, vagy éppen süllyedünk. Köszönjük, hogy olyan sokszor és olyan sok módon tapasztalhatjuk a szeretetedet és a hordozásodat. Amen.